114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
De kinek és mennyi is? A tegnapi nappal eljött az igazság pillanata. Ezzel a témával kezdünk ma, 2026. január 27-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáim a Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkban röviden. Illetétlenek kivágtak egy miavaki minierdőt Budapesten. Szőlő utca. Az elszállított fiatalokat hosszú és költséges utazás árán látogathatják hozzátartozóik. Miért kell bevonni a fiatalokat a fenntartható fejlődés és a környezet ügyeibe? A lelkesedés gyorsabban fogy el, mint ahogy az eredmények megjelennek. Több mint 5000 diák és pedagógus vallott. Nem várt hatásai lettek az egy éve bevezetett iskolai mobiltilalomnak. Falásruhamok és érzelmi evés új megközelítésben. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
114, 115, 116,
117 perc.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint visszatér az erősen felhős borongós idő. Szerdára napközben helyenként, késő délután este dél-délnyugat felől egyre több felé helyredhet el az eső, illetve az északi középhegységben havas eső és hó is hullhat. A déli délkeleti szél főként a Dunántúl északi, északnyugati felé lehet élénk, néhol erős. A csúcshőmérséklet 1 és 10 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lesz a leghidegebb, délen és Dunántúlon pedig a legenyhébb. Csütörtökön egyre inkább az északi, északkeleti tájakra korlátozódik a csapadék. Az eső mellett az északi középhegységben havas eső, hó is hullhat. A Dunántúlon és délen ugyanakkor felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. Csak helyenként, nyugaton és északkeleten lehet élénk az északi-északkeleti szél. Kora délután 1-12 fok várható, északon érezhetjük hidegebbnek, délen pedig enyhébbnek az időt. Pénteken is a felhők lesznek túlsúlyba, és főként az ország nyugati, délnyugati felé fordulhat el eső. A Bakonyban és a Mecsekben havas eső és hó. Keleten, északkeleten élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel mínusz 3 plusz 2, napközben 1, 8 fok valószínű. A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A tegnapi nap eljött az igazság pillanata. 2026. január 26-áig el kellett készülni a kinevezés módosításoknak, és az akkérdésben dolgozók és egyéb munkakörben foglalkoztatottak, és ezt követően szembesülhettek az idei bérükkel. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS országos válaszmányának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Így van!
És ez már el is jött, ez az igazság pillanata, tehát kiderültek a dolgok, mert múltkor is beszéltünk ezekről a 10%-okról, de nagyon bizonytalan és nem egészen, hogy is mondjam, funkcionálisan találták ezt a 10%-ot, hogy finoman fogalmazzunk.
Hát úgy mondhatom inkább, hogy már kezdenek kiderülni. Tehát most még azért elég sokan nem jeleztek vissza, hogy mennyi az annyi, lehet, hogy azért, mert még nem küldték meg a kinevezés módosítást, vagy éppen nem vették észre, hogy már ott van az ügyfélkapujukon, mert nagyon sok esetben ezt nem adták át nekik, hanem elküldték az ügyfélkapun keresztül. Minden esetre ma ismét ki fog menni egy hírlevelünk, hogy megkérjük a kollégákat, hogy jelezzenek vissza, hogy mennyi lett az annyi, és ezzel kapcsolatban kiadtunk egy kérdőívet is. Ez egyébként megtalálható a PDS Facebook oldalán, úgyhogy ezúton is kérem, hogy aki érintett, tegye már meg, hogy kitölti ezt a kérdőívet, hogy tényleg lássuk azt, hogy mennyi lett ez a bizonyos 10%, mert hogy csak akkor látjuk, hogyha ők erről beszámolnak, ugyanis a rendelet semmilyen konkrétumot nem ír elő, azon túl, hogy meghatározza a minimumokat fokozatonként, hogy mennyi legyen a pedagógusok bére, illetve még van ez a bizonyos intézményenkénti 10%. De ezt is rendkívül nehéz helyben ellenőrizni.
Értem, de ez pedagógusok, de akkor ezek szerint az iskolai személyzet nem kap. Tehát iskolai
Az
személyzet...
iskolai személyzetnél mindent lehet tudni sajnos. Mert hogy közölte Maruzsa Zoltán már korábban is, hogy egy fillért nem adnak plusz béremelésre, tehát ott a bér az gyakorlatilag a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörökben erre jön még plusz legalább 7%, erre 10% fedezetet biztosítanak, 10% között elvileg lehet differenciálni, általában nem szoktak, tehát a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolatitkár, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, könyvtáros, kb. Ezek azok a munkakörök, akik ide tartoznak, laboráns, tehát az ő béreik azok teljesen világosan tudhatóak, ugyanúgy az egyéb munkakörben dolgozók is, a takarítók, karbantartók, ügyviteli kisegítő dolgozók, mert ott csak minimálbér meg garantált bérminimum.
Akkor ezek szinte a nyugdíjasok, akik bedolgoznak, azok se kapnak. Tehát akik esetleg jobb helyen nyugdíjuk mellett visszamennek tanítani, azok se.
Attól függ, hogy milyen munkakörben. Na ez meg a másik kérdés, hogy ha pedagógus munkakörben dolgoznak kinevezéssel, ugye ez lehet, tehát ők ugyanúgy dolgozhatnak kinevezéssel, akkor kötelező megadni nekik a pedagógusoknak járó béremelést, amely, hogyha az iskolában mondjuk mindenkinek 10%, akkor az egyenlő bánásmód elvének betartásával nekik is muszáj adni. Igen ám, de hogyha teljes mértékben differenciál az intézményvezető és a tankerületi központ igazgatója együtt, mert ugye ők egyetértésben hozzák meg a döntést, a magánintézményeknél, egyháziaknál ott az igazgatónak a döntési jogköre ez, tehát hogyha van valamiféle differenciálás, akkor akár azt is megtehetik, hogy őket teljes mértékben kihagyják ebből. Csak hát ezt ezért lehet egy kicsit boncolgatni, hogy miért is. Ezért javasoltuk a kollégáinknak azt, hogy mindenképpen előzetesen is, meg a folyamat közben is egyeztessenek, folyamatosan kérjenek információt, hogy milyen szempontok és elvek szerint történt az egész, mert akkor ilyen alapon akár meg is lehet támadni a döntést.
Most az előbb azt a szót mondta, hogy differenciális, és eszembe jutott, és elé is magam elidéztem egy-két pedagógust, aki számít a 10%-ra. Ezek szerint nem biztos, hogy számít a 10%-ra, mert differenciálják. Tehát lehet, hogy többet, lehet, hogy kevesebbet kap. Ezt jó gondolom?
Igen, vagy lehet, hogy semennyit sem kap.
Értem.
Igen. És erről... Ez is benne van a rendeletben. Tehát a rendeletben implicite az is szerepel, hogy akár valaki semennyit sem kap.
Aha. És ki dönt erről igazából? Kinek kell döntenie?
A státusztörvény 17. paragrafus 6. bekezdése szerint, ezt azért mondom így el, hogyha valaki akar reklamálni, akkor tudjon mire hivatkozni. Tehát az szerepel a törvényben, hogy az igazgató és a tankerületi igazgató együtt döntenek. Tehát az igazgatónak egyetértési joga van. Ha nem értenek egyet, akkor hát ez egy nagyon szürreális rész a törvényben, akkor a Klebersberg központ elnöke, azaz Hajnal Gabriella dönt. Hát, hogy mi alapján, ugye azt nem tudjuk, mert azért remélhetőleg az összes pedagógust az országban nem ismeri. Hogyha pedig egyházi vagy magánintézményről van szó, ott egyértelműen a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató, tehát ő dönt.
Értem. Nagyon pici összeg ez a 10%, hogy belegondoltam abba, és hát ezen például rugózni eléggé bizarr, mert ugye azok a szempontok se tiszták, hogy milyen alapon teszünk különbséget munkavállaló és munkavállaló között. Ugye, hát egy nagyon pici dolog. Igen. És ugye annak idején szoktunk beszélni a teljesítmény értékelésről, ami egy másik kultúra, ennek az egész történetek nyilván minősíthető kultúrája, de azt gondolom, hogy az a kettő így nagyon furcsán összekeveredik ebben a kötelező béremelésben, ugye szerintem nem, az én, most az én saját szempontomat mondom, nem kéne differenciálni, mindenkinek meg kéne adnia azt a dolgot, és a felett kell keresni olyan fajta különbségtételt, aminek a szempontjait rég együtt kellett volna kidolgozni a szakmával. Nem tudom, jól látom-e.
Tökéletesen egyetértek, és mi ezt is mondtuk el egyébként az egyeztetésen. Tehát azt kértük, hogyha ilyen alacsony összegekről lesz szó, mert hogy ez intézményi szinten is 10%, ez egy pikasznyi kis pénz, nagyon jó lenne, hogyha ez egységesen tudna megtörténni, ezért is kifogásoltuk az eredeti rendelettervezetben azt, hogy ott már az elején is, már a preambulumban is szerepelt valamiféle differenciálásra utalás. Ezt egyébként ki is vették a rendeletből, sőt kiadtak egy ajánlást, hogy javasolják, hogy egységesen, tehát differenciálás nélkül történjen ez a mostani 10%, csak hát az a helyzet, hogy erről a rendelet nem szól egy szót sem, és ezért kértük azt egyébként, hogy fokozatonként írják oda mellé, hogy minden egyes pedagógusnak legalább hány százalékot kell kapnia, mert ez adott volna garanciát ahhoz, hogy ne legyen lehetőség akármiféle differenciálásra. Ezt viszont nem írták bele, és pont arra hivatkozva, hogy jaj, hát ez olyan kicsi pénz, ezt valószínűleg senki nem akarja majd differenciálni, és egyebek, mondta ezt Maruzsa Zoltán karöltve a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, Horváth Péterrel, ami hát azért meglehetősen döbbenetes, mert hogy gondolják ők azt, hogy tudják azt, hogy helyben majd hogy fog lépni az igazgató, már így előre tudják meg a fejükkel gondolkodva, hát persze. És hát bizony kaptunk is olyan információkat már, még eddig nem sokat, de már kaptunk, ahol bizony hát arra való utalások vannak, hogy történtek itt differenciálások, mert volt, aki megírta, hogy nem kapott egy kanyiló vasat se. Hát akkor az nyilvánvalóan csak úgy történhetett, hogy más pedig akkor jóval többet kapott, mint 10%. És nagyon jó, hogy említette a teljesítményértékelést, mert a rendeletben van egy konkrétan törvénnyel össze nem egyeztethető rész is. Eleve az, hogy a teljesítmény értékelését adott béremelést egy külön sorban kezelik a kinevezésekben, az már nem egyeztethető össze a törvénnyel. Ez egyébként arra vezethető vissza, hogy Maruzsa Zoltánék elismerték azt, hogy hibás döntés volt, hogy a teljesítmény értékelését adott emelést, beleépítik az alapbérbe, tehát tartósan húzza szét a béreket, mert ez ilyen oroszul egyszerű, ugye egyik évben ennyi van erre, másik évben annyi fedezet van, és ha valaki valamelyik évben nem kap, akkor tartósan lemarad a bérben a többiekhez képest, akik kapnak emelést. Mi ezt már akkor kifogásoltuk, de aztán utána ők ezt el is ismerték, ezt a hibát, csak éppen a törvényt nem javították ki. Közölte, hogy hát kormány döntés van, hogy a választásokig nem nyúlnak a törvényhez. Vajon miért nem? Meg is kérdeztem, hogy tulajdonképpen ezek a szereplők akkor egyáltalán miért veszik fel a fizetésüket, hogyha ilyen munkában nem óhajtanak a választásokig részt venni. Ezek szerint csak a kampányolásra, most már látjuk egyébként, hogy igen, nagyon úgy néz ki, hogy csak arra, de minden esetre ez nem történt meg, és most a rendeletbe azt is beleírták, hogy és a teljesítmény értékelését adott változatlanul hozzá kell csapni a bérhez, tehát mintha arra a 10% egyáltalán nem érvényesülne. Erre írtuk azt a PS-szel együtt, hogy hát ez azért is problémás, mert ha a teljesítmény értékelését adott bérelem, ami az ő bevallásuk szerint 20.000 forint fejkóta volt ugye tavaly, hogyha az nem szerepel ebbe a 10%-ba, akkor kevesebb lesz az emelés mértéke, mint 10%. Mire Maruzsa Zoltán el is ismerte, hogy kezdetben ezt így számolták ki, mert a válaszlevelében, ami egyébként szintén megtalálható a PDS Facebook oldalán, a legutóbbi Ne dolgozz ingyenes cikkünkbe, beleírtuk egy az egybe a levelet és az én viszont válaszomat. Szóval abból kiderült, hogy kétszer is át kellett számolniuk a 10% fedezetét, és hát hozzácsapták végül is a teljesítmény értékelésért adott béremelésnek az összegét is, tehát az is a 10% alapját képezi, és hát aztán itt írogatta, hogy ja, hát persze, igen, hát ezt így kell csinálni, ahogy mi voltak éppen gondoltuk, hogy akkor ha ezt így pusztán csak hozzárakja, akkor nyilván az alapot nagyobb mértékben kéne emelni. Csak hát ezt azért talán rendeletileg is rendesen le kellett volna írni.
Én azon gondolkodom, ugye, hogy egy ilyenfajta történet az elég sok gondot okozhat a pedagógusokban. Mennyire fásultak, vagy mennyire számíthatunk többletfeszültségekre, mert ugye ez a dolog mégiscsak megosztja a tanszemélyzetet, nem erősíti az együttműködést, a tanári kooperációt biztosan.
Igen, óriási feszültséget rejt az is, hogy vannak olyan munkakörök, ilyen például a könyvtáros, ahol ha valaki könyvtáros tanárként dolgozik, és van pedagógus végzettsége, akkor pedagógus besorolásban fizetik meg, tehát az szerint, hogyha pedig mondjuk könyvtáros diplomája van, tehát kulturális területen szerezte a diplomáját, akkor ezt a garantált bérminimum plusz max 10%-ot kapja. Hát ez önmagában is nagyon durva. Ugyanez a helyzet az óvodatitkároknál, az iskolatitkároknál, a pedagógiai asszisztenseknél, mert akinek van pedagógus végzettsége, annak a pedagógus előmenetel szerint kell a besorolását csinálni, és a bérét is megállapítani, míg a többiek kapják ezt a rajtvonalon lévő garantált bérminimum plusz 10%-ot. Ez önmagában is hatalmas feszültség, és folyamatosan az intézményekben, amivel maruzsáik egyáltalán nem törődnek, és hát persze a pedagógusok között is továbbra is feszültséget kelt az, például, hogyha az igazgató és a mondjuk a tankerületi igazgató egyetértésével további differenciálásokat hajt végre, hogy ugyan milyen szempontok alapján, és hát a teljesítmény értékelését még mindig forronganak a pedagógusok. De hogy milyen a hangulat, hát én azt hiszem, hogy most kiváró a hangulat. Én azt érzékeltem, hogy most mindenki arra számít, hogy talán áprilistól majd jön valamiféle változás, ami netán kedvező vagy kedvezőbb helyzetet hoz. Én pedig erre azt mondom, hogy ehhez ők is kellene.
Hát bizony is. Mindenesetre áprilisig sok minden meg fog történni. Szerintem mi fogunk ezekről beszélgetni. Sok izgalmas téma merülhet fel az oktatásban. Remélem kevesebb konfliktussal, sokkal több érdemi, tartalmi témákkal, de ezt adjuk meg a jövőnek, jó? Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának, és minden jót, és köszönöm még egyszer. Viszont hallásra.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallásra. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Elindult az adó 1% gyűjtés. Információk a www.civilradio.net-en. A 13600-as telefonszám felhívásával, majd az 54-es kód megadásával 500 forinttal járulhat hozzá a Civil Rádió működéséhez. Facebook oldalunkon az üvegvisszaváltáshoz megtalálja a QR kódot. Valamint Facebook oldalunkon a Donabli hivatkozásra kattintva havonta vagy egyszeri támogatást is tudunk fogadni. Köszönjük!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Ismét jelzést kaptunk, hogy a már egyszer megrongált budapesti Soroksári út és határút sarkán két éve létrehozott Miyawaki mini erdőt újra megrongálták. És a telefonban itt van Bozai Balázs, kertész és faápoló. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez egy ismeretlen, egy laikus ember számára egy bizarr mondat, nem nagyon tudják, hogy mi az a Miyawaki mini erdő, és egyáltalán mi történt, amikor ilyen dolgot tettek azzal a pici, hogy is mondjam, természettel, a városba telepített természettel.
Igen, ez nagyon jól fogalmazott, egy városba telepített természet. Tehát gyorsan Miyawakikról annyit, hogy egy városi mini erdő, ami tulajdonképpen önmagában egy nagyon ellentmondás, hiszen egy város meg egy erdő az nem kompatibilis egymással. Uh-huh. El kell képzelnünk, hogy erdőben nekünk utak vannak, házak vannak, közművek vannak, nem működne az erdőben, illetve hát az ugyanúgy nem működne, ha nekünk itt erdeink lennének az utaink és a közműveink helyett. Hogyha azt tudjuk megcsinálni, hogy miniatűrizálva, akit a mi avaki apán botanikust követve, hogy apámban tudjuk, hogy csomó minden kicsi, kicsi méretekben becsempésztük a természetet. És hát ilyet ültettünk egy olyan környezetben, hogy valaki ismeri a Soroksári utat, ez a Soroksári és a határút keresztődésénél van egy benzinkút, hát ez nem egy tipikus természetvédelmi terület.
Igen.
Tehát kifejezetten ingyen terrelt rész, és ott ültettünk több mint 3 éve egy ilyen Milwaukee mini erdőt.
Mi a szerepe ennek az erdőnek azon kívül, hogy nagyon izgalmas kihívása a városi létre?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Alapvetően az én felfogásom szerint egy figyelemfelhívó szerepe van. Tehát tulajdonképpen egy megdöbbentő dolog. Szokatlan megdöbbentő és szemfelnyitó. Azért szokatlan, mert hogy a városokban ugye mi azért azt szoktuk meg, hogy egy ilyen rendezett parkkörnyezetünk van, 3 centisennyi fű, bokrokat most már nem is nagyon tűrő meg a parkingban, és a fák is azért általában esztetikusak. Ehhez képest bekerül egy ilyen kis kócos, bozontos rocker csávó a balettintézetbe, nagyjából ez a megközelítés. És azért megdöbbentő, mert ha valaki nézi kertész, akkor egyszer csak rájön, hogy hoppá, hát ez a mini erdő, ez 10-szer gyorsabban nő, mint amit ők elültettek fákat korábban. 4-szer akkor a levéltömege van, minimum 4-szer, de néha 30-szoros a biodiverzitás tömege. És hát ez miatt egy szemfelnyitó dolog is, hogy rácsodálkozunk a városokban, hogy hoppá, milyen a természet. Ezzel tulajdonképpen élőhelyet csempészünk be a városban.
Itt azért a levelek szerepét, egyáltalán az erdő szerepét is az érdemes egy kicsit kifejteni, mert ugye, hogy ezek a növények itt a városon belül, az igenis a levegőnkhöz, és nem csak a mindennapos életünkhöz járulnak hozzá. Tehát minél több zöld van, ugye, jól, nem tudom, jól mondom-e, annál több esély van, hogy tisztul a levegő, például tisztítható a levegő.
Abszolút, és ez is nagyon fontos, hogy a levél tömege fontos a fáknak, a koronája. Tehát, hogy is azt lenni, mikor látunk egy fát, tudjuk, hogy van törzse, nem látjuk, de van gyökere is, és ott van egy koronája, és az alapvetően a legfontosabb, amit elvárunk egy fától, hogy szép és egészséges legyen a koronája. Ugye ez a Milwaukee mini erdő, ez most, amikor még új, fiatal, akkor nagyon-nagyon gyorsan, tehát tényleg 10-szeres sebességgel, mint a természetben egy erdősítésnél, hatalmas nagy zöld tömeget hoz létre. Ez a hatalmas levélfelület, ez például fűsít, nagyon-nagyon fontos egy városban, tehát egy ilyen 40-50 négyzetméteres pici falt is képes rá, hogy a körülötte levő 40-45 fokos hőmérsékletet, és most nem is az aszfaltról beszélek, ami inkább 55-60, tehát ez mellett egy méterre a Milwaukee-tól mondjuk 40 fok a levegő, tehát a gyefő hőmérséklete, bent az erdőnek a talajszintje meg 25 fok. Tehát ez a legfontosabb talán. Nyilván ez a levéltömeg megköti a port, ami tisztítja a levegőt, megköti a széndioxidot, ami klímavédelmi szempontból fontos, valamilyen mértékben nyilvánvalóan a zajt is csökkent, de alapvetően párásítja a levegőt, tehát mindenképpen hozzájárul a városunk levegő minőségének a javításához.
Ez nagyon-nagyon fontos, amit beszélünk, mert ugye alapvetően nem egy néhány embernek a rigójája ez, hanem tulajdonképpen a modern városoknak egyik fontos hozzájárult része, hogy legyen jelen benne az a természet, és ugyanakkor ne rombolja, hogy ne tegye lehetetlenni a városban az életet. Szóval erre egy nagyon jó megoldás az a Milwaukee. Mi a baj ezzel? Mert azért az a helyzet, hogy vannak ellenfelei ennek a gondolatnak.
Hát ez is itt a szemfelnyitó dologra hívnám fel a figyelmet. Amikor az elsőt elültették az országba, annak egyébként még én raktam össze a fafaj listáját, még Zsolnai Balázs barátunk, a kezdeményezője és a motorizálója és Főkertnek az akkori vezetője, Szakar András volt, aki ezt megtámogatta, és a Főkert ültette el, ez a Tabánba volt, 21-ben.
Igen.
Ott elég sokan morogtak rá, hogy egy rendezett parkba bekerült egy ilyen kócos. Ma már ott tartunk, hogy a tájépítészeknek 2 évvel ezelőtti éves konferenciáján kiemelt tematika volt, tehát hála Istennek a szemléletformálásnak a részeként segíti a városi embert, belértve a kertész oldalt is közelíteni a természethez. Hála Istennek azt kell mondanom, hogy mi a 10 millió falapítvány keretében ültettük ezt az erdőt, főkertes területen egyébként, fővárosi területen, viszont Mi már 42 ilyen erdőt ültettünk.
Ez nagyon jó.
50 valahány van összesen az országban, tehát lehet mondani, hogy nagyjából minden 10-ből 8-at mi ültettünk, 5-ből 4-et mi ültettünk, kinek hogy tetszik. Tehát, eléggé
ezek mind Budapesten vannak, vagy? Ezek mind Budapesten vannak, ez a 42? Vagy?
Egyébként a többség egyébként nyilván Budapesten van, mert valahogy itt az embereknek a kiéhezettsége a természetre az jobban jelen van. Ne felejtsük el, hogy itt van a cégeknek a 75%-ának a központja is, Budapesten vagy Budapesthez kötődően. Mm-hmm. Vannak Baján, vannak már Szombathelyen, vannak Gyöngyösön, tehát egy csomó helyen van már mi, aki mini éltő. Kecskeméten is ültettünk már, tehát egy csomó városban már kezd megjelenni, így szépen terjed ki. Mm-hmm. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen összesen kettőnél fordult elő probléma eddig. Ugye sajnos itt az egyik az a határúti, soroksári úti, inkább soroksári útonak nevezni, mert soroksári határút keresztülésén van, tehát ennek a sorsa a leghányatottabb. Egy baljai nyerdő is kapott egy idézőjelbe kezelést, amikor ott a helyi kertész cég, városi cég, az nem jól mérte fel a helyzetet, nem nézett utána, és hát ő úgy gondolta, kiritkítja. Ott sikerült velük rendezni ezt a dolgot, ők ezt újra is telepítették, ezt is visszatelepítették, telepítettek helyett a másikat, tehát egy tanulási folyamat része volt ott is. Ez tulajdonképpen kivétel.
Igen.
Ez mondhatnám azt, hogy egy öncélú rongálás, de hát ugye nyilván itt nem, most hogyha egyébként megszületett a rendőrségi bejelentés az ügyben, tehát nyilván mondhatnám azt, hogy egy öncélú rongálás. Ha valaki látta ezt a mini erdőt, és tudja, hogy volt ennek egy előző üteme, amikor ezt visszavágták egy részét, most egy nagyobb részét vágták vissza, és azt látja, hogy egy részét meghagyták a fáknak. Tehát ahogy egy gyilkosságnak, ha valaki látott valaha is egy gyilkos krimi sorozatot, vagy bármilyen részt, akkor mindig tudja, azt nézzük, hogy kinek mi a motivációja. Én szerintem oda kell menni, rá kell nézni a területre, a benzinkút felől, gyorsan leszökezni, mert nem a benzinkút a ludas, sőt a benzinkút örült neki, hogy ez ide kerül, semmilyen szempontból nem okozott neki gondot, sőt, tehát az ő életüket tette könnyebbé, ő életüket is. De hogyha valaki beáll oda a benzinkutat, és megnézi, hogy mit akart ki az erdő, akkor szerintem fölmerülnek benne gondolatok, hogy vajon miért is vágkapták ki. Természetesen ezek ilyen feltételezések, de hogyha valakit ez tényleg érdekel, az érdemes megnézni.
Az a kérdésem, ugye, hogy az, aki rongált, az vállalta el saját magát, vagy csak egy ilyen illegális, ugye, ilyen hogy is mondjam, rombolás történt?
Teljesen fű alatt történt. Sajnos tehát nincsenek róla felvételek, nincsenek konkrét szemtanúk egyelőre, nyilvánvalóan ez könnyíti a dolgát annak, aki ezt elkövette. Így sajnos nem tudjuk, hogy pontosan ki és mikor tette.
Múltkor éppen erről beszélgettem egy barátom, és azt mondta, tulajdonképpen nyilván a büntető eljárás kezdeményezni kell, mert nyilván rongálás, de beszélgetés kéne kezdeményezni az elkövetővel, hogy értse meg, hogy egyrészt értsük meg a szempontjait, másrészt pedig értse meg, hogy mi a szerep ennek a dolognak, mert szerintem nem az ellensége ez a dolog, hanem kifejezetten őt is szolgálja, és minden embert, aki városban lakik. Én azért tartom izgalmasnak, hogyha párbeszédre lehetne valahogy fogni ezeket a rongálókat, akkor talán több a biztos garancia arra, hogy meg lehessen előzni az ilyet. Nem tudom, mit gondol erről.
Tértünk, és megint csak visszautalnék arra, hogy itt alapvetően egy szövetformálásról van szó. Tehát mi a 10 millió falapítványnál alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy fákat és gondolatokat ültetünk. Az egy másik dolog, hogy ültetünk és éltetünk, tehát hogy mi éveken keresztül járunk el területekre öntözni a fákat, hogy életbe is maradjanak, amik elmérik azt a mélységet a gyökérrel, hogy már tudnak elég mélyre hatolva vizet felvenni, akkor is, ami nem öntözzük őket. Tehát 3 évig kell foglalkozni egy minél kivinni erdővel, 2-3 évig, a mostani klimatikus helyzetben inkább 3-ig, utána el lehet engedni a kezét, és gyakorlatilag nem kell energiát belefektetni, sem öntözési energiát, sem munkaerőt, semmit, ez szépen rendezi maga dolgát. És ez nagyon fontos, hogy ennek a kinézete, ez egy ilyen kicsit kótos, de a természet ilyen, ezt a lakossággal mindenhol próbáljuk egyeztetni. És még egyszer mondom, itt sem az történt, hogy a környező lakosság, vagy akik ott közvetlenül intettek, azoknak az ellenérdeke lett volna, vagy értetlensége. Itt sajnos olyan ellenérdekek vannak, aminél, hát igen, tehát megpróbálom kezdeményezni beszélgetéseket, de azt hiszem, hogy itt úgy erre mondják, hogy ez a social pressure, tehát a közösségi nyomás az, ami el kell gondolkoztassa az érintetteket, az érdekelteket, hogy mennyire éri meg ilyenbe belefutni, vagy nem ilyenbe foglalkozni.
Szorítok, hogy sikerüljön-e tisztázni, és mondjuk elvállalja valaki, hogy ő nem ért ezzel a dologgal egyet, és akkor lehetne erről beszélgetni. De mi lesz a sorsa ennek a helynek? Mert ugye nyilván a rombálás helyre kellene valahogy hozni. Sikerül, vagy sikerült ez már?
Hát ez egy jó kérdés lesz. Ugye az a helyzet, hogy az egész Milwaukee metódnak a lényege, hogy egy nagyon kicsi méretű, erdészeti méretű csemeteket ültetünk le, akinek még a gyökere épp. De ezek nagyon intenzíven, három fa van egy négyzetméteren, plusz egy cserje, tehát tulajdonképpen négy fászáru növény van egy négyzetméteren, ami a természetben innen fordul elő, és ezek egy nagyon sűrű helyzetben egy fény felé törekvő versengő növekedést, versengést végeznek, ami miatt nagyon intenzíven növekszik. Ezt nyilván akkor, amikor visszavágásra kerül, egyébként itt egy srácik, hogy nem rombálású volt, szóval nem törték, hanem valaki egy célszer száma ment oda, és visszavágta, ott is hagyta az ágokat, vagy ott a levágott hajtásokat. Ezeket most azt tudjuk csinálni, hogy visszametszük, egy tiszta fedlapra lekezeljük, mert ezek nagyon fiatalok, így ezek még érintettek, érdekeltek lehetnek abban, vagy hát érintettek lehetnek abban, hogy visszakorhatnak egészen, bár ez szak,